a 8. fejezetből az 1-től a 11. terjedő versekig. János evangéliuma 8. első versétől. Kérem a gyülekezetet, hogy állva hallgassa meg Isten igéjét. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereg lett. Ő pedig leült, és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt halva egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus fölegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt. Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki. Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Imádkozzunk. Köszönjük néked, drága mennyi édesatyánk, hogy a hét első napján itt lehetünk a gyülekezetben, kinyithatjuk a mi Bibliánkat, olvashatunk belőle, köszönjük azt, hogy énekeket énekelhettünk neked már ezen az Isten tiszteleten is, téged dicsőítve, rád emlékezve, és köszönjük azt, hogy hallhatjuk a te ígédet, annak magyarázatát, kérjük, hogy te áld meg számunkra. Hadd legyen, ami számunkra ez élet, hadd adjunk meg valamit a te gondolataidból, és még inkább hadd kérjünk azért, hogy a te gondolataid megvalósuljanak a mi életünkben. Kérünk, édesatyánk, hogy te áld meg ezt az alkalmat, kérünk, hogy te készíts fel a mi szívünket a megemlékezésre is, hogy méltóképpen tudjunk részt venni, és te áld meg a gyermekek közti munkát is. Hadd kérjünk a testvéreinkért, akik házaspári héten vagy hétvégén vannak, hogy őket is te áld meg a te igéddel, egymással való kapcsolatukban, és a te veled való kapcsolatukban. Köszönjük, édesatyánk, ezt a lehetőséget, hogy mint gyülekezet előtted lehetünk az Úr Jézus nevében. Amen.
Ebben a jelenetben, veszélyben. Az egyik egyértelműen az asszony, akit odahoztak, hiszen azért hozták oda, hogy megkövezzék, ami világos, hogy egy életveszélyes helyzet, de később látni fogjuk, hogy az Úr Jézusnak is az életét veszélybe akarták sodorni azok, akik ezt a jelenetet előkészítették. A fő céljuk az volt, hogy vádolhassák őt. És aztán van egy harmadik ember, aki rejtve van a helyzetben, mert őt elengedték ebből a szituációból. Tulajdonképpen meg sem jelenik. Ez pedig az a férfi, akivel a házasságtörést elkövette az asszony. Ő nincs is itt. Holott tulajdonképpen az ő élete is veszélyben kellene, hogy forogjon, de ő valahogy úgy kimenekült ebből a szituációból. Érdemes most először végignéznünk, hogy mi is történt pontosan, és megpróbáljuk értelmezni ezeket. Minden egyes dolognak, ami a Bibliában le van írva, ez egy ilyen szép kerek jelenet. Minden egyes ilyen jelenetnek van valamiféle mondani valója, amit úgy tudunk leginkább magunkévá tenni, hogyha megpróbáljuk értelmezni magát a jelenetet. Tehát ezt próbáljuk először úgy magunk elé képzelni, mintha egy színházban megfigyelt jelenet, és mit akar vele közölni a rendező, az író? Miért iratta ezt le a Szentlélek a Bibliában? Egy jó műelemző az ugye előveszi a művet, és megfigyeli minden részletét, próbálja megérteni azokat. Hát most először mi is próbálkozzunk ezzel, és próbáljunk minél több információt kihámozni ebből a rövid szakaszból. Úgy kezdődik, hogy az Úr Jézus elment az olajfák hegyére, és reggel ismét visszajött onnan. Hát ő nem volt a városban éjszaka, valószínűleg szeretett volna egyedül maradni, viszont reggel már korán jött a dolgára, jött tanítani az embereket. Maga a jelenet az a templomban történik, és sokan vannak ott. Tehát azt olvassuk, hogy ő már reggel ott volt, és az egész nép hozzáment, és leülve tanította őket. Az Úr Jézusnak ez volt ekkoriban a fő munkája, hogy tanította az embereket. Ez volt a leglátványosabb elfoglaltsága. És aztán megérkeztek a tekintélyes emberek. Ezek az írástudók és farizeusok, akik megérkeznek, ugye el lehet képzelni, hogy az Úr Jézus ül valahol középen, és akkor ott körülötte sereglenek az emberek, akik jöttek a templomba mondjuk áldozatot bemutatni, és akkor ott leülnek, vagy állnak, és hallgatják, hogy mit mond, és aztán egyszer csak beérkeznek a tekintélyesek, a nagy emberek, akik úgy jól néznek ki, meg jól ismertek, és hoznak valakit. És láthatóan itt most valami rendkívüli fog történni, mert hoznak egy házasságtörő nőt, ráadásul nem is akárhogyan, hiszen azt olvassuk róla, hogy akit házasságtörésen kaptak. A Károliban ez nem annyira erősen látszik, hogy itt nem is akárhogyan kapták őt el, hanem úgy az akció közben. A görögben is, meg az angol fordításokban is ez úgy erősen ki van emelve, hogy ténylegesen a tett közben rajta kapták. Kicsit belegondolunk, ez nem egy könnyű dolog. Tehát, hogyha az a feladat, hogy valakit házasságtörésen kell kapni, akkor ezt azért elő kell készíteni. Ráadásul legalább két tanúnak ott kell lenni. Na most, ha csak nem voltak borzasztóan óvatlanok, akkor azért ez komoly konspirációs munkát igényelt. Valahogy ki kellett képzelni, hogy mikor lesznek ezek együtt, és akkor oda csődíteni lehetőleg szavahihető tanukat, és elkapni őket. És sikerült. Elkapták. És itt van egy érdekes momentum, amit nem ír az ige. Ez a nő egyedül jelent meg. Na de hát, ha elkapták őket, akkor legalább ketten voltak. Tanukat nem számítva, akik oda érkeztek. És a férfit nem hozták magukkal. Nem igazán lehet tudni, hogy miért. Lehet, hogy hatásosabb lett volna, hogy őt is hozzák, de az is lehet, hogy azt gondolták, hogy hát nem muszáj ezt. Őt lehet nyugodtan futni hagyni. Igaz ugyan, hogy a törvény azt mondja, hogy neki is meg kell halni, de hát itt most nem az a cél. Láthatóan itt nem az volt a cél, hogy a törvénynek érvényt szerezzenek. Hiszen ha az lett volna a cél, akkor idehozzák mindkettőt. Akkor megpróbálják megkövezni mindkettőt. De az írástudóknak és a farizeusoknak nem ez volt a céljuk. Ezt a 6. vers írja is, hogy ezt azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen mivel vádolniuk. Miért? Miért probléma ez? Hát mivel lehetett volna az Úr Jézust vádolni? Hát odahoznak valakit, a törvény világos, azt mondja, hogy házasságtörésen kapták, megszámoljuk a tanukat, legalább kettő. Világos az ügy. Meg kell kövezni. És hát akkor nosza csináljuk. Igen ám, de ha egy kicsit megvizsgáljuk a szituációt, akkor kiderül, hogy ez egy nagyon jó kitervelt csapda. Itt nagyon okos emberek voltak. Tehát nem szabad nekünk a farizeusokat és írástudókat betolni egy ilyen kicsit megvetendő fiókba. Ők nagyon okosak voltak. Miért? Mert ugye a mózesi törvény azt mondta, hogy az ilyet azt meg kell ölni. Konkrétan nem írja, hogy megkövezni, de valószínűleg ez volt a szokás, hogy akkor összes házasságtörőt megkövezték. Igen, ám, de a római törvény meg ezt tiltotta. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy itt egy kettős hatalom alatt éltek ezek az emberek, és a két törvény ellentmondásban volt egymással. Amit ezek az egyébként nagyon okos jogvégzett emberek kitűnően fölismertek, és azt mondták, hogy na most megfogjuk. Hiszen erre a kérdésre nincs jó válasz. Az Úr Jézus azzal az igénnyel lépett föl, hogy ő a vallást tanítja, hogy ő egy tanító, hát nem mondhat ellent Mózesnek. Igen, ám, de a római birodalomban él. Hát nem biztathatja arra az embereket, hogy meglincseljenek valakit. Ráadásul egy olyan dologért, ami ebben a korban Rómában abszolút nem volt szokatlan. Tehát, mi házasságtörés? Hát na és? Hát tudjuk, hogy az Úr Jézus az első század elején élt. Hát ekkor ugyan még nem teljesen harapózott el ez Rómában, de e felé mentünk. Nyilvánvaló, hogy a római hatóság nem hagyja, hogy mindenféle ilyen csipcsup ügy miatt megkövezzenek embereket. Olyannyira, hogy amikor az Úr Jézust vitték Pilátus elé, nem véletlenül vitték Pilátus elé, hát tulajdonképpen őt is, mint Isten káromlót meg kellett volna követni. De ők nem tehették, mondták is Pilátusnak, hogy hát nekünk nincs jogunk megölni valakit. Akkor nagyon jól tudták, az Úr Jézushoz, mikor odavitték ezt az asszonyt, akkor úgy tettek, mint aki nem tud róla, és várták, hogy na, most mi lesz? Hogyan fog ez az okos tanító ebből a helyzetből kihátrálni? A csapda igen jó fel volt állítva, nagyon okosan meg volt csinálva, szépen ki van alakítva. És úgy tűnik, egy viszonylag szokatlan dolog történik itt. A többi történetben azt láttuk, hogy az Úr Jézust, ha megkérdezték valamiről, akkor úgy elég gyorsan frappáns választ adott rá. És itt meg ilyen kis hezitálás látszik. Csak egy picike kis mondat, hogy azt írja az ige, hogy Jézus lehajolva az ujjával írt a földre. Sehol máshol nem olvassuk az igében azt, hogy az Úr Jézus írt volna. Istenről is csak egy helyen olvassuk, amikor a parancsolatokat adta, és a kőtáblákra az ő ujjával írta föl ezeket. Én rettentő kíváncsi lettem volna, hogy mit írt a földre. De sajnos ezt az evangélium írója elmulasztotta leírni. Talán nem is volt annyira fontos. Egy több elmélet van, hogy mi is lehetett. Van egy olyan elmélet, hogy talán előkészítette ezeknek az embereknek a lelki ismeretét, és hát néhány nevet oda lejegyzett a földre, hogy emlékezzenek arra, hogy hát ők is azért házasságtörésben volt részük. Vagy van egy olyan elmélet, hogy Istenről is csak egy helyre olvassuk, hogy írt volna, hogy talán a parancsolatokat jegyezte le, hogy előttük legyen. Hogy amikor majd figyelmezteti őket arra, hogy aki nem vétkezik, akkor ott lássák, hogy na, ez ellen nem kellett volna vétkezni. Nem tudjuk. Én azt hiszem, hogy talán egyik sem. Én ezt a szituációt úgy képzelem el, mint amikor valaki leül tanítani, és akkor kap egy fogós ravasz kérdést. És akkor nem válaszol azonnal, hanem elgondolkodik, időt hagy magának, időt hagy a hallgatóságnak átgondolni, hogy na, mit is kérdeztetek ti? Próbáltok válaszolni a saját kérdésetekre? Miért is kérdezitek ezt? Én azt hiszem, hogy az Úr Jézusnak ez a földre írás, ez elsősorban nem az írás miatt volt. Tehát, hogy ő ott nem létre akart hozni egy írásművet a templom porában, hanem egy ilyen finom lehetőség. Kicsit úgy képzelem, mint amikor valaki ül valahol, és akkor úgy lehajol maga elé, és úgy firkálgat. saját maga elgondolkodik, és hagyja elmélyülni a csöndet. Föltették a nagy kérdést, elképzelem a szituációt, ott az emberek fölismerték, a farizeusok tudták, hogy miért kérdezik, az emberek fölismerték, hogy hát itt nagyon nehéz helyzet van, gondolom a okosabbak, akik ismerték a római törvényt, fölismerték, a kevésbé okosak azok keresték a köveket, és akkor várták, hogy na mi lesz. Csend elmélyült, válasz nem érkezett. És ekkor a farizeusok tovább forszírozzák a helyzetet, hiszen azt olvassuk, hogy amikor szorgalmazva kérdezték őt, felegyenesedve mondta nekik, aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. Megvárta, és utána egy nagyon érdekes választ adott. Miért mondott ilyet az Úr Jézus? Először is nem volt teljesen mindegy, hogy kiveti az első követ a megkövezendőre. Az volt a törvény, hogy a tanúknak kell az első köveket dobni. Miért? Hát, ugye arról van szó, hogy amikor valaki tanúbizonyság alapján ítélnek el, jelen esetben mondjuk halálra, akkor a tanúknak nagy felelőssége van. Most vagy igaz tanúk voltak, vagy hamis tanúk voltak, ezt úgy igyekeznek természetesen kiküszöbölni a hamis tanúzást, de nem nagyon lehet mindig. És a tanúknak a felelőssége az ilyenkor nagy is. A tanúk érezzék át a felelősséget. Érezzék át azt a felelősséget, hogy én az én szavammal öltem meg ezt az embert. És akkor ne csak a szavát, hanem a kezét is használja erre. Ő az első, aki eldobja a köveket. És utána persze az egész nép jön és rádobálja a köveket az elítéltre, amíg meghal. Miért? Hogy mindenki részes legyen az ítélet végrehajtásban. Az elsők, azok a tanúk. István megkövezésekor látjuk, hogy Pál apostol azt írja, későbbi Pál apostol, akkor még Saulus, hogy ő akkor ott vigyázott a tanúknak a ruháira. Azok, hogy tisztességesen nagy köveket akartak jó dobni, hát le kellett venni a felső ruhájukat. És a nép, aki ott van, az részt vesz ebben a kivégzésben. Együtt takarítjuk el a gonoszt magunk közül. Ezt akarja ezt kifejezni. És az Úr Jézus érdekes, hogy nem mondta azt, hogy nem szabad megkövezni. Nem mondta azt, hogy kövezzétek csak meg bátran, tökéletesen megérdemli. Nem mondta azt, hogy hát nehogy már itt kövezzétek meg a templomban, először is itt nincsenek kövek, másodszor pedig a városon kívül kell ezt csinálni. Én úgy belegondoltam, hogy én mit mondtam volna ebbe a helyzetbe, valószínűleg én arra hivatkoztam volna, hogy semmi közöm nekem ehhez az egészhez. Tanú vagyok én ebben? Dehogy vagyok. Menjetek és csináljatok, amit akartok. De az Úr Jézus ennél sokkal bölcsebben és sokkal fontosabb választ adott. Mégpedig azért, mert neki volt mondani valója annak a feldődött tömegnek, sőt, volt mondani valója azoknak a farizeusok számára, akik ott őt csapdába akarták ejteni. Érdekes, hogy nem mondta azt, hogy nem szabad dobálni, azt mondta, hogy az első, az bűntelen legyen. Akinek nincs bűne, az dobja az első követ. Egy nagyon komoly megszorítást alkalmazott a megkövezés módszerére nézve. Nem mondta, hogy nem lehet, á, de hogy el szabad ítélni. Hát láthatóan bűnös. Érdekes az azt mondja, hogy szót nem szólt a saját érdekében. Nyilván nem nagyon volt rá lehetősége, meg elég egyértelmű volt a helyzet. Persze. Valóban, elítélhetitek. Meg is szabad ölni. A törvény megengedi. De az első az bűntelen legyen. Csak az vetheti rá az első követ, aki maga nem halálra méltó. És az az érdekes, hogy Utána az Úr Jézus még egy, szerintem elég nagy lelki finomságra tanúskodó dolgot csinál. A frappáns választ megtalálta. Ugye világos, hogy itt most a csapdaállítók megszégyenülésének a perce van. Senki nem vállalhatja azt, hogy ő a bűntelen, és követ ragad, és eldobja. És ekkor az Úr Jézus megint egy különös gesztus csinált, lehajolt és írt a földre. Miért? Az az igazság, hogy itt megint belegondoltam, hogy én mit csináltam volna. Én valószínűleg úgy kezdve a legtekintélyesebben, így belenéztem volna a szemébe, és néztem, hogy na, és te, na és te, és mind szép lassan zavarba jött volna, és elmegy. Az Úr Jézus nem csinálta ezt. Ő megint lehajolt, és írt a földre. Miért? Mert amikor valaki ír a földre, akkor lefele néz. Nem nézte őket. Lehetőséget adott nekik elmenni. Úgy adott nekik lehetőséget, hogy közben nem kell megszégyenülniük. Holott igenis jogos volt az, hogy ők megszégyenüljenek. Egymás előtt valószínűleg rendesen meg is történt a dolog. De az Úr Jézus nem akarta kielvezni ezt a helyzetet. És nem is nézett föl egész addig, amíg el nem mennek. Hiszen azt olvasjuk a 10. versben, hogy és amikor Jézus felegyenesedett, senkit sem látott az asszonyon kívül. Tehát őt nem érdekelte az, hogy mennek el. Nem akarta kielvezni az ő szenvedésüket, elengedte őket. Különös kegyelem, nem? Az ellenségeivel szemben. Azokkal szemben, akik az életére törtek. Több alkalommal, később sikeresen is. És még azt a pici büntetést is elengedi nekik, hogy leégjenek. Elmehetnek nyugodtan. Valamilyen szinten ők is bocsánatot nyertek. És aztán, amikor az Úr Jézus, miközben az Úr Jézusot a földre írt, közben a vádlók szépen egymás után elmentek. Érdekes, hogy itt megint csak kénytelen vagyok egy kicsit védeni a farizeusokat és írástudókat. Nem voltak ők alapvetően gonosz emberek. Hiszen egytől egyig elmentek. És ráadásul azt írja, hogy a vénektől kezdve mind az utolsóig. Ott a legtekintélyesebbek ott voltak. Azért ők sokat vesztettek ezzel. Gondoljunk bele, oda mentek, igazuk teljes tudatában, örülve a győzelemnek, és akkor egyszer csak kiderül róluk, hogy bűnösök. Hát nem. És be is kellett vallani, hogy többé-kevésbé nyilvánosan, ott többen voltak nyilván. Hiszen aki elmegy, és nem fog követ, az azt mondja, hogy én bűnös vagyok. És egytől egyig mind elment. Ezek az emberek nem feltétlenül elvetemült gonosztevők voltak. Ezek az emberek nem voltak véletlenül a népük vezetői. Ők csak egy végzetes tévedésben voltak az Úr Jézus személyét illetően. Ők az Úr Jézusban nem a megváltót, nem a messiást látták, hanem egy Isten káromlót, aki itt megjelent, és csúf dolgokat állít. És le kell söpörni a színről. És elmentek, ők már nincsenek itt, az ő szerepüknek vége. És aztán következik egy nagyon rövid beszélgetés ezzel az asszonnyal, akit odahoztak. Tulajdonképpen nem mond neki sokat. Kérdés, asszony, hol vannak a te vádlóid? Senki sem kárhoztat-e téged? Azt pedig mondta, senki, uram. Jézus pedig mondta neki, én sem kárhoztatlak. Eredj el, és többé ne vétkezzél. Tulajdonképpen itt egy másik, egy sokkal komolyabb kegyelem megnyilvánulása látszik. A farizeusokat és írástudókat csak a megszégyenüléstől, vagy az ő előtte való megszégyenüléstől kímélte meg. De itt tulajdonképpen ennek az asszonynak az élete volt a tét. Mindenki elment, aki őt megkövezhette volna. Akik vádolták, elmentek. Igen, ám, de ott maradt valaki, egy valaki, akinek joga lett volna követ dobni rá. Hiszen ő nem volt bűnös. Ő megfelelt a feltételnek. Valószínű, hogyha ő elkezdi a kövezést, akkor azért folytatják a többiek, hiszen csak az első kő eldobására volt a feltétel, amit ő szabott. És a rossz indulatú vádlók eltűntek, ott maradt az Úr Jézus, akinek joga volt ítélkezni, és ő meg nem tette ezt meg. Érdekes egyébként, hogy egy tanító azt mondja, aki a törvény tanítja, hogy elengedi a házasságtörőt. Én sem kárhoztatlak. Elmehetsz. Menjél. De azért ad neki útravalót. Nem ilyen egyszerű a kegyelem, hogy megkaptuk a kegyelmet, és azt mondja, hogy hát akkor menjetek, és tegyetek azt, amit akartok. Nem, van egy fél mondatnyi útravalót ad neki. Én sem kárhoztatlak, eredj el, és többé ne védkezz el. A kegyelem nem ingyen van abból a szempontból, hogy valakinek meg kellett fizetni az árat érte. Az asszonynak semmit nem kellett érte fizetni. Ő megkapta azonnyomban. Azt mondta, hogy menj el, én nem kárhoztatlak. De igaz, hogy az Úr Jézus itt nem mondta, de ennek, hogy kegyelmet adhatott valakinek, ennek ára volt az, hogy neki meg kellett utána halnia. Az Úr Jézus halála az, ami kegyelmünknek az ára. Nem nekünk kell megfizetni, ennek az asszonynak se kellett megfizetni. Érdekes, hogy semmit nem mondott. Nem védekezett, nem ígérte azt, hogy tehát én aztán soha többet. Úgy kirogom ezt az embert, hogy ihaj meg nosza. Nem, miért nem mondott? Elment. Az ő számára nem került semmibe a kegyelem, az Úr Jézus számára igen. Ezt később megfizette a kereszten, és így vagyunk mi is, hogy a mi számunkra nem kerül semmibe a kegyelem, az Úr Jézus számára igen. És annyira vesszük komolyan ezt a eredj el és többé ne védkezz el útravalót, amennyire világosan látjuk ezt. Tehát ha csak az ember azt mondja, hogy ebből én nem hallom meg csak az elsőt, hogy eredj el, akkor az ingyen kegyelmet magamhoz vettem. A második felét akkor tudom komolyan venni, hogyha én már tényleg szeretem az Úr Jézust. Szeretem őt, és méltányolom az ő áldozatát. Érdekes, hogy az Úr Jézus nem mondott semmilyen rosszat az asszonyra. Nem szembesítette a bűnével, nem mesélte el neki, hogy ez milyen csúnya dolog volt, hanem elengedte. Hiszen ő a bűnét, a tettét azt elítélte, de őt magát nem. És ez az Úr Jézusnak az ítélkezésének a módja, hogy a tettet megítéli, az embert nem. Az embert pedig tisztán elengedi. Ennyi volt a történet, és most gondolkozzunk el egy kicsit ezen a történeten. A történetnek a feldolgozásában általában hasznos dolog, hogyha az ember megpróbálja magát behelyettesíteni, a saját élethelyzetét valamelyes párhuzamba hozni a történettel. Arra szeretnék kérni titeket, hogy gondolkozzatok el azon, hogy kik is vagytok most éppen ebben a történetben. Melyik szereplőhöz hasonlítasz legjobban? Elmondom, hogy milyen szereplők vannak itt, újra, és azok milyenek. És próbáljátok eldönteni, hogy a mostani állapotban melyik szereplő az, aki a te szívedhez legközelebb áll. Nem biztos, egyébként itt egy apróságra szeretném felhívni a figyelmet. Most ne arra próbáljatok gondolni, hogy melyik volna jó, melyik a valóság. Ezért nem kérem, hogy valaki jelentkezzen, vagy ilyesmi, mert az nem lenne méltó ehhez, hiszen az Úr Jézus is második alkalommal írt a földre. Nem akarta nézni, hogy elmennek azok, akiknek ő szólt. Csak úgy magunkhoz legyünk őszinték. Na nézzük akkor, kik a szereplők. Itt vannak a farizeusok és írástudók, akik akik azért eléggé rossz szerepben tűnnek föl. Ezeknek az embereknek nem volt egy emberi élet drága ahhoz, hogy az Úr Jézust vádolhassák. Jó, egy bűnös ember élete volt, ráadásul nő, szóval ők úgy érezték, hogy sokat nem fizetnek érte, de azért egy ember élet nem volt nekik drága. De mielőtt olyan nagyon köveket dobálnánk rájuk, azért figyeljük meg, hogy ők egy nagyon szent célért küzdöttek. Itt arról van szó, hogy a farizeusok és írástudók jöttek. Az írástudók, akik ismerik a törvényt, a farizeusok, akik egyébként a korukban egy jó teológiát hirdettek. Tehát a farizeusok teológiájával nem volt gond. Ők hittek az angyalokban, hittek a feltámadásban, mentesek voltak többé-kevésbé a koruknak a téptanításaitól. A nép vezetőiről van szó. Oda jöttek, és miért csinálták ezt? Hát egy veszedelmes téptanító kiirtása céljából. Hiszen az ő számukra az Úr Jézus egy veszedelmes téptanító. Ők nem ismerték föl benne a Messiást. Ő számukra... Nem? A római hatóság kezére adták. A lehető legtisztább módszer. A mi esetünkben gondoljuk át, hány eset volt az életünkben, amikor úgy éreztük, hogy a cél szentesíti az eszközt. Ez egy nagyon szent cél. Megtisztítani a vallásunkat egy téptanítótól. És nagyon egyszerű eszköz. Hát mi kell hozzá? Hát ott úgyis ott van az a házasságtörő, úgyis meg kellene kövezni. Hát, hogy ezek a gonosz rómaiak nem engedik, az egy külön fájdalom. Hát akkor használjuk fel ezt. Próbáljunk a fejükkel gondolkodni. Csak beleestek egy olyan hibába, hogy az ő szent céljuk az ellentétes volt Isten céljaival. Vajon a mi esetünkben hányszor fordul elő, hogy nagyon szép gondolataink vannak, nagyon szép elképzeléseink vannak, nagyon szent céljaink vannak, aminek érdekében talán semmi sem drága, talán a saját életünk sem, talán a környezetünkben lévő embereknek a jóléte az érdekei sem, de a mi célunkat el kell érni. Hát ilyenek voltak ezek a farizeusok, írástudók. Nagyon bölcs, nagyon okos, nagyon szent életű emberek, csak elvétették a célt. Vagy itt van az asszony. Ő nagyon sokáig néma szereplője a történetnek. Nézzük, mi jellemző rá. Ő valóban vétkezett. Tehát föl sem merül a kérdés, hogy őt ártatlanul vitték oda. Nem. Amivel vádolták, megtette. Valóban megérdemelte a büntetést. Mózesi törvény világos, ott voltak a tanuk, jó, ügyesen csapdába ejtették, de megtették, és teljesen igazságos, hogy őt elítéljék. Egy szót nem szólt a saját védelme érdekében, és őt igazságosan volt elítélve. És egy nagyon érdekes, váratlan fordulat következett be. Váratlanul, hirtelen kegyelmet kapott. És tulajdonképpen ingyen kapta. Egyetlen tanáccsal. Menj el, és többé ne vétkezzél. Valószínűleg ő ezt nem tanácsként élte meg, mint ahogy az Úr Jézus sem talán tanácsként mondta neki, hanem utasításként. Menj és ne vétkezzél. Egy ennyi. Kaptál egy új életet, használd máshogy. És a mi esetünkben is így van, nem? Hát kaptunk egy új életet, használjuk máshogy. Használtuk eddig az életünket valahogy, de aztán hirtelen, váratlanul kegyelmet kaptunk, és most akkor el lehet menni. A szabad akaratunk nem korlátozódott, ennek az asszonynak se korlátozódott. Továbbiakban is képes volt vétkezni, csak most már tudta, hogy az Úr Jézus azt szeretné tőle kérni, hogy ne vétkezzen. Aztán vannak itt más szereplők. Vannak ugyanazok a farizeusok és zsidók. Nem is biztos, hogy mindenki, aki ott volt, az a csapdaállítók között volt, és aztán később a lelkiismerettől megterhelve elment. Ott vannak azok a jelenetben, akik a lelkiismeretüktől megterhelve elmentek. Azt olvassuk, hogy mindenki, tehát nem volt kivétel. Azok is, akik szépen kitervelték ezt a csapdát. Nagyon fontos dolog, egy nagyon fontos igazságnak jutottak ők a birtokában. Én azt gondolom, hogy azok, akiket itt a lelkiismeretük megterhelt, azok kiváltságos emberek voltak. Mert egy rettentő fontos felismerésre eljutottak. És pedig arra a felismerésre, hogy én sem vagyok jobb. Erre a felismerésre el kell jutni ahhoz, hogy valaki az ítélkezéstől meg tudjon szabadulni. Ha valakiben ez a gondolat megfogalmazódik, és látva egy bűnöst, nem az jut eszébe, hogy ez milyen bűn, hanem az, hogy én sem vagyok jobb. Lehet, hogy nem ebben. Én azt gondolom, hogy ott nagyon sokan voltak, akik nem voltak házasságtörők. Tehát úgy nehezen tudom elképzelni, hogy az írástudók és farizeusok között, akik úgy ott népvezetői, ott úgy házasságtörők hemzsegtek volna. Hát lehet, hogy volt köztük néhány, de mindenki biztos nem. És azok is elmentek. Mert ők is felismerték azt a nagyon fontos igazságot, hogy lehet, hogy én máshogy vétkeztem, mint ő, de én is. És lehet, hogy az ő bűne az most nyilvánvaló, meg ügyesen sikerült is bizonyítanunk, az enyémet meg nem szerencsére, mert akkor nem nekem kell ott a kellemetlen helyzetbe állni, na de attól még én jobb nem vagyok, csak a helyzetem más. És azt gondolom, hogy az Úr Jézus egy nagyon fontos tanítást adott nekik, és ezt a tanítást nagy valószínűséggel nem felejtették el életük végéig. Nyilvánosan elismerték, hogy ők is bűnösök, és kimentek. Aztán ott van egy nagyon kívánatos szereplő, akinek a szerepébe szívesen élnénk bele magunkat. Hát ez maga az Úr Jézus. Igen, lehet, hogy valaki most éppen ebben a szerepben, ehhez a szerephez van legközelebb. Nézzük, hogy mit tett az Úr Jézus. Nem nézte a saját győzelmét. Ő itt nagy győzelmet aratott, de nem kísérte figyelemmel a dolgot. Nem figyelte azt, hogy mennyire jól sikerül. Nem figyelte azt, hogy na, nézzük azt a kaftárostot hátulról, hogy hanyadiknak indul el. Ilyenek nem történtek. Ő csak átadta az üzenetet, és utána hagyta a lelkiismeretet dolgozni. Nem élvezte ki a megszégyenültek távozását. És a végén nem ítélte azt, akit neki pedig joga volt elítélni. Nem ítélte el az asszonyt azért, mert neki fontosabb volt az ember, mint az, hogy megtorlódjon a bűn. Fontosabb volt annak az embernek a további élete, mint hogy a már elmúlt bűnéért megtorlást kapjon. Talán most ebben a helyzetben vagyunk. Talán ez áll közel hozzánk. Remélem. Aztán lehet, hogy valaki úgy gondolja, hogy egyik sem. Nem. Ezek egyik sem állnak közel hozzám. Ez egy első századi történet, most már a római jog sem érvényes, a zsidó törvény sem érvényes, követni sem szoktunk, nem érdekes. Egyik szereplő sem. Azt gondolom, hogy ez a legrosszabb. Hogyha valaki a tömegből áll legközelebb. Valószínűleg ott az ott levők közül a valaki a tömegből, ők a leggyakoribb szereplők. Én azt gondolom, hogy sokan vannak, akik úgy mentek el onnan, mint ahogy oda mentek. Ez talán rosszabb helyzet, mint hogyha valaki farizeusként érkezik oda. Tehát én azt gondolom, hogy azok sokkal kevesebbet kaptak, akik ott álltak a 23. sorban, és úgy megfigyelőként megfigyelték a dolgot, és utána azt mondták, hogy hú, ez nagyon tuti válasz volt. Na majd esetleg holnap is eljövök. És utána hazamentek. Ez szerintem sokkal szomorúbb helyzet, mint annak, aki ott taszigálta az asszonyt. De utána elment. Utána a lelkiismerete megterhelte és elment. Azok, akik csak nézők voltak, na azok nem kaptak semmit. A többiek igen. Még a farizeusok is, az asszony is, mindnyájan. Még egy dolgot érdemes megnézni, de csak röviden, ez pedig az ítéletnek a kérdése, hogy hogyan is van, hogy az Úr Jézus nem ítélte el ezt a nőt. Elengedte, és elmehetett. Ezzel szemben az emberek pedig elítélték. Hogyan is van az ítélet kérdése? Hogy a jót és a rosszat hol kell megítélnünk? Mennyire feladatunk ez nekünk? Mennyire fontos nekünk az, hogy ezzel foglalkozzunk? Azt gondolom, hogy a jót és a rosszat azt meg kell ítélnünk. Azt el kell választanunk egymástól. De az ember megítélése az nem a mi feladatunk. Tehát egy emberről ítéletet mondani, azt nem nekünk kell. Néhány igét szeretnék felolvasni ezzel kapcsolatban. A János evangéliumának az 5. részében a 22. versben olvassuk azt, hogy mert az atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta. Hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, miként tisztelik az atyát, aki nem tiszteli a fiút, nem tiszteli az atyát, aki elküldte őt. És itt előtte a feltámadásról van szó, hogy az emberek föltámadnak. Tehát a maga Isten mondott le az emberek megítélésének a jogáról, és adta ezt át az Úr Jézusnak. És azt mondta, hogy én nem foglalkozom az emberek ítéletével. Nem én fogom kimondani azt, hogy mi legyen vele. Ez az Úr Jézus feladata. Ez nekem nagyon biztató. Ez azért nagyon biztató, mert itt a 8. részben láttuk, hogy neki milyen ítélkezési gyakorlata van. Nyilván az utolsó ítéletkor nem ugyanez a szituáció van, hiszen addigra a lehetőség már lezárult. De mi ismerjük az Úr Jézust, és tudjuk, hogyan ítél. És az az érdekes, hogy az ige nem csak azt mondja, hogy Isten maga az emberek megítélését az Úr Jézusra tette, mint aki egyedül jogosult az embereket ítélni, hanem nagyon szigorú mondatokat is olvashatunk erről, ránk nézve. Ez a római levélben a 2. rész első versét szeretném felolvasni. Azt mondja, annak okáért menthetetlen vagyó ember, bárki légy, aki ítélsz. Mert amiben más megítélsz, önmagadat kárhoztatod, mivel ugyanazokat műveled te, aki ítélsz. Tudjuk pedig, hogy Istennek ítélete igazság szerint van azokon, akik ilyeneket cselekszenek, előtte felsorolt egy csomó bűn. Vagy azt gondolod, ó ember, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekszenek, és te is azokat cselekszed, hogy te elkerülöd Isten ítéletét. Nagyon fontos, hogy az ember ítélete az nagyon gyakran, nem merem mondani, hogy mindig, de talán az esetek jelentős részében. Amikor elítélünk valakit, akkor a mögött az van, hogy a mi dolgainkat, azokat elrejtsük. És itt azt mondja a római levélben Pál, hogy menthetetlen vagy, ha ítélsz. Menthetetlen vagy, ha azzal akarod a te dolgaidat elrejteni, hogy másokat megítélsz. Miért? Mert akkor nem lehet eljutni erre a felismerésre, hogy én sem vagyok jobb. Ezek az emberek, akik itt voltak ebben a történetben, mind eljutottak erre a felismerésre. Azért, mert az Úr Jézus megfogta őket. De mi ki tudunk bújni ez alól. Ki tudunk bújni ez alól, mert tudjuk megítélni az embereket, és azt mondani, hogy ő ilyen rossz, ő ezt csinálja, ő amest csinálja. Nálam sokkal rosszabb emberek vannak. És hogyha arra tekintünk, hogy nálam sokkal rosszabb emberek vannak, akkor menthetetlenek vagyunk. Miért? Mert akkor nem fogunk a kegyelemhez fordulni. Ha viszont fölismerjük azt, amit ezek az emberek fölismertek, hogy én sem vagyok jobb, akkor kegyelemre szorulok. És amint kegyelemre szorulok, akkor meg is fogom azt kapni. És most nem soká lesz a szúrvacsora, amikor felolvassuk a korintusi levélből, a 11. részből néhány verset. De most még előre fel szeretnék olvasni egyet ezek közül. A 31. verset. Meg a 32-et. Mert ha mi ítélnénk magunkat, nem ítéltetnénk el. Mert mikor ítéltetünk, az Úrtól tanítatunk, hogy a világgal együtt el ne kárhoztassunk. Az embernek igenis van feladata az ítéletre, de nem másokkal szemben, hanem magával szemben. Ez sokkal nehezebb feladat. Azt mondja, hogy ha mi ítéljük magunkat, nem ítéltetünk. Ha valaki azt akarja, hogy az Úr Jézus őt ne ítélje, ne találja bűnösnek, akkor találja saját magát annak. Mert akkor az Úrtól tanítatunk, hogy a világgal együtt el ne kárhoztassunk. Mit jelent ez? Megtanít minket arra, hogy mi sem vagyunk jobbak, és miután ezt megtanultuk, akkor elfogadjuk a kegyelmet. Hát akinek nincs bűne, annak nem kell kegyelem. Hát el tudjátok képzelni, hogy valaki mondjuk egy kedd reggel úgy gondolja, hogy levelet írok a köztársasági elnöknek, hogy kegyelmet kérjek tőle. És utána elmegy dolgozni. Ezt kevéssé tudom elképzelni. Ha valakit mondjuk tényleges életfogytiglanra ítéltek, akkor ugye el tudom képzelni, hogy ír egy levelet a köztársasági elnöknek, és kegyelmet kér. Miért? Mert ő világos, hogy bűnös. Aki nem világos, hogy bűnös, annak nem kell kegyelem. És aki nem ismeri föl azt, hogy én sem vagyok jobb, az nem fog a kegyelemért folyamodni. És akkor az ő számára az Úr Jézus fölöslegesen halt meg. Én azt hiszem, hogy azok az emberek, akik itt a lelkiismeretüktől vádoltatva elmentek, ők nagyon jó úton indultak el. És hogyha mi a lelkiismeretünktől vádoltatva elmegyünk, és fölismerjük azt, hogy rászorulunk a kegyelemre, akkor mi is egy olyan úton indulunk el, aminek a végén ott van az Úr Jézusnak a jutalmazó széke, ahol már ítélet nem hangzik el. Hiszen a kegyelem megtörtént. És akkor eljuthatunk oda, ahova ez az asszony eljutott, amikor azt mondta neki az Úr Jézus, hogy menj el, és többé ne vétkezzél. Fölismerte az ő vétkét, és elmehetett tisztán. Azzal a reménnyel, hogy egy másik életet élhet. Nem gondolom egyébként azt, hogy ez az asszony soha többé nem vétkezett. Valószínűleg házasságtörést nem követett el. Tehát valaki egy ilyen élményen átmegy, akkor elmegy tőle a kedve. Tehát úgy érzem, hogy ebben valószínűleg nem vétkezett. Másban valószínű igen. De biztos, hogy azzal a tudattal élte tovább az életét, hogy ez egy másik élet. Ez egy ajándékba kapott élet. Itt most másként kell élni. Legyünk mi is a tudatában ennek, hogy ez, amilyen életet élünk, ez egy másik élet, egy ajándékba kapott élet. Ezt egy kicsit máshogy kell élni. Befejezésül imádkozom. Úr Jézus, hálát adok neked azért, mert te minket is elengedtél. Nem ítéltél el. Sőt, tudhatjuk, hogy senki sem ítélhet el, mert az Atya senkit sem ítél, hanem minden ítéletet az a kezedbe adott. Hálát adok neked azért, mert megszabadulhattunk a bűntől, és annak a következményétől. De tudjuk azt, hogy továbbra is a bűnös testünkben vagyunk, és tudjuk azt, hogy újra meg újra hozzád kell mennünk ez azokkal, amiket elkövetünk. Hiszen hiába mondtad nekünk azt, hogy többé ne vétkezzél, az a tapasztalat, hogy vétkezünk. Kérlek, Uram, hogy tisztíts meg minket ettől. Tisztíts meg a bűneinktől, amiket ellened elkövetünk. Hálát adok neked, Úr Jézus, azért, mert te annyira finoman bántál ellenségeiddel is, és tudhatjuk azt, hogy minket nagyon szeretsz. Hálát adunk a megtisztításért. Kérlek, segíts nekünk annak tudatába lenni, hogy amikor látunk bűnös embereket, akkor láthassuk azt, hogy mi sem vagyunk mások. Mi nekünk csak a helyzetünk más, amikor mi megkegyelmezett emberek vagyunk, míg ők esetleg még nem. Köszönöm neked, Uram, hogy mi ebben a másik helyzetben lehetünk, hogy a büntetést elszenvedted helyettünk. Amen.
Pedig a mi Úrunk Jézus Krisztus és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Isten velünk, a viszontlátásra.